a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Mai vendégünk Kozma Imre atya, a Betegápoló Irgalmas Rend magyarországi vezetője, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöke. Életéről, szolgálatáról Zrinszky Ferenc beszélget vele.
Köszönöm minden kedves hallgatóját. Mai vendégünket talán be se kéne mutatni, hiszen Kozma Imre atyával beszélgetünk, a Betegápoló Irgalmas Rend magyarországi vezetőjével és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnökével. Nagyon közismert ember ebben az országban. Ma délelőtt éppen a Máltai Szeretetszolgálatnak egy új akcióját mutatta be a sajtó képviselői számára, én is ott voltam. Ott volt egy mondata, mondhatnám egy ilyen spontán hozzátett mondata a mondanokájában, amiből szeretnék most kiindulni. Azt mondta, hogy ennek a gyűjtésnek a kedvezményezettjei a sok szegény ember között az aprók lesznek, azok a szegény gyerekek, akik egyszál gumicsizmában húzzák ki a telet. És akkor így, mintha a rendezői utasítás a színdarabban ilyen félre, szinte egy pillanatra úgy megállt, és aztán egy kicsit halkabban hozzátette, hogy én is ilyen gumicsizmás gyerek voltam egykor. Imre atya, légy szíves, erről, ha mondanál egy kicsit többet, hol voltál, hogyan voltál te ilyen gumicsizmás gyerek?
Háború után voltam gyerek, és háború után szinte minden család szegény volt, mi is. És tél időben én nem ismertem ilyet, hogy bakancs, nem ismertem ilyet, hogy bundacipő, gumicsizmát ismertem. Próbáltam a lábamat bebugyolálni sok minden rongyal, ruhával, mert bizony ez a bélés nélküli gumicsizma nagyon hideg volt, de érdekes, abszolút nem tudta befolyásolni a jó kedvünket, a vidámságunkat. Szánkózni jártunk, a lábunk majd lefagyott, de amikor hazamentünk, akkor megmelegítettük a téglát, a platnin, és akkor a szék elé oda tettük ezt a megmelegített téglát, és rá a lábunkat, és nem csak a lábunk melegedett föl, hanem mi magunk is, de ezek olyan évek voltak, amik igazából ennek ellenére nagyon szépek voltak. Nem hiszem, hogy csupán azért, mert gyerekek voltunk, meg fiatalok voltunk, hanem mert egymást melegítettük, mert egymásnak fontosak voltunk, közös programjaink voltak, és nem volt rivalizálás, egymást segítettük.
Ez az egymást melegítettük, ez már így sejtettem az előbb mondottakból. A családodról is egy-két szót még mondanál.
Nagyon szerencsés vagyok. Annak ellenére, hogy alig múltam el egy éves, amikor édesapám meghalt, és visszakerültem édesanyámmal együtt az anyai nagyszülők házába, és néhány évet ott éltünk, míg aztán édesanyám sok-sok erőfeszítés és áldozat árán saját házat épített özvegyasszony létére. Nagy családba kerültünk, hiszen édesanyámnak a legfiatalabb testvére alig volt nálam pár évvel idősebb, így nem egyke emberként, gyerekként nőttem fel, hanem valóban egy olyan nagy családban, ahol mindenkinek megvolt a helye, abban az értelemben is, hogy nekem a nagyapám mellett volt a helyem az asztalnál, erre nagyon büszke voltam, mert ő ezt mindig kifejezte, hogy ebből a kicsi gyerekből nekem kell embert formálni, és megkülönböztetett figyelemmel, szeretettel és gondoskodással vett körül, de ezen túl is mindenkinek valóban megvolt a szívünkben is a helye, és egymást segítettük, feladatunk is pontosan körül volt írva, ezt is nagyon, de nagyon fontosnak tartom. Nagyapám egész kicsi gyerek koromtól kezdve konkrét feladatokkal bízott meg, konkrét feladatokat bízott rám, amit néha nagyanyám nem jó szemmel nézett, mert sajnálgatott engem, de nagyapám nem engedett neki, és igaza volt, azt szokta volt mondani, hogy amit egy gyerek el tud végezni, az biztos, hogy javára válik. És bizony nagyon sok erőfeszítésbe került egy-egy feladatnak az elvégzése, de mondhatom, megedzett, és javamra vált.
Az ilyen meleg és szeretetteljes családi fészkekből gyakrabban nő ki talán papi hivatás, mint az ilyen viharosabb körülmények közül, legalábbis én így ezt tapasztalom a klerikusokkal beszélgetve. Te benned, Imre atya, mikor kezdett úgy bontakozni ez a gondolat, hogy talán téged ilyen speciálisan is hív a Jóisten?
Azt hiszem, hogy nem tűnik patetikusnak, de anyám méhében elhívott az Isten, mert édesanyám, amikor megtudta, hogy gyereket vár, akkor azért imádkozott, hogy a fiú gyerek lesz, akkor pap legyen. Kapjon papi hivatást. Édesapámmal együtt ezért imádkoztak, és amikor megszülettem, akkor külön felajánlottak az Istennek. Sajnos az álmuk egyébként nem teljesedett be, mert az volt az álmuk, hogy legalább 6 gyerekük lesz. Emiatt azért bizony én is szegénynek mondhatom magam, mert valószínű, hogy még inkább más lehetett volna az életem, hogyha sok-sok testvérrel együtt nőhetek föl, vérszerinti testvérrel. De az a álmuk, vágyuk beteljesedett, hogy ezt az elsőszülött fiúgyereket felajánlották, és édesanyám ezt a felajánlását akkor sem vonta vissza, amikor 18 éves koromban mondtam neki, hogy én papi pályára szeretnék menni, mert úgy érzem, hogy engem a Jóisten oda hív. Nagyapám is terelgetett erre felé. Az első megfogalmazott gondolatom úgy 8 éves koromban volt. Nagyapám sokat beszélt nekem arról, hogy az embereket tanítani kell az életre. Először én ezt nem értettem, hogy mit jelent, de ő nagyon egyszerűen azt mondta, édes fiam, ez azt jelenti, hogy senki sem élhet önmagának. És ez az én fantáziámat fölcsigázta, és sokat gondolkodtam, úgy visszaemlékezem ezen, hogy mit jelent ez, hogy senki sem élhet önmagának, és nagyapám példájából is láttam, és a családunk tagjainak a mindennapja is ezt közvetítette felém, hogy az ember, ha igazán teljes életet akar élni, akkor nem foroghat állandóan önmaga körül. És mondom, úgy 8 éves lehettem, amikor nagyapámmal erről kezdtünk beszélgetni, illetve nagyapámnak a szavaira én egyszer így csendben csak neki elmondtam azt, hogy én szeretném az embereket az életre tanítani. És visszagondolok, hogy milyen mosoly és öröm volt az arcán, az ma is kísér engem, és ma is bátorít újra és újra. És édesanyám örömmel fogadta. Igaz, hogy sosem beszélt erről, de azt tudta, hogy én milyen irányban szeretnék menni, de konkrét erről sosem beszéltünk, csak az érettségi után jelentettem neki be, és az ő arca is előttem van, záporozott a könnye, és azt mondta, hogy örülök.
Én ahhoz a generációhoz még emlékszik a te mostaninál is még fiatalabb papi éveidre. Azokban az időkben, amiket ugye ma már nehéz időként emlegetünk, ugye a 60-as, 70-es évek, azok közé, a atyák közé tartoztál itt Budapesten a fiatalság körében, akik olyan, mondhatjuk ma már talán, hogy legendásak voltak, akik olyan híresek, nevesek voltak közöttünk arról, hogy önkarakának, kiállnak, kimondják, akikhez szerettünk menni, mert a hitnek valamiféle lobogása, valamiféle mélysége az megtapasztalható volt. Nem tudom, hogy ezekre az évekre, ha visszagondolsz, és a téged körül rajongó fiatalságra, milyen emlékeid vannak erről? Hogyan nézett ki ez a dolog a te oldaladról?
Ha így fogalmazol, hogy lobogott a láng, akkor ehhez társulva azt mondhatnám, hogy dübörgött az élet. És úgy gondolok ezekre az évekre vissza, mint a legszebb évekre. Egyszerűen azért, mert volt benne vállalás. És én úgy gondolom, hogy a papság, a papi szolgálat vállalás. Vállalni az embereket, és az emberek vállalása nem szép igazság, hanem azt jelenti, hogy az ember valóban nem magára gondol, és nem azzal foglalkozik állandóan, hogy mit szól a hatóság ehhez a vállaláshoz, mit szól a világ ehhez a küldetéshez. Meg voltam győződve, hogy az Isten engem elhívott, és az üzenetet rám bízta, és ezt az üzenetet tovább kell adni. Nem emlékszem arra, hogy valaha is egy árnyalati suhanásnyi időre is, vagy pillanatra is átfutott volna rajtam valamilyen fajta félelem vagy megtorpanás. Úgy gondoltam, hogy a papi küldetés prófétai, és a prófétai sorsot vállalni kell, nem felelőtlenül, hanem minden helyzetben állj elő az igével, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, a helyzet, és én azt gondolom, hogy ezek az évek arról győztek meg engem is, talán másokat is, hogy az igének mekkora ereje van. Nem szabad elhallgatni az Isten üzenetét. Nem szabad gyávaságunk, kicsinségünk, számításunk, helyezkedésünkre hivatkozva néma barátokká válnunk. Úgyhogy az én számomra egyszerűen ezt jelentette, semmi rendkívülit nem éltem én meg ezekben az években. Úgy gondoltam, hogy nekem szólni kell, vigyáztam arra természetesen, hogy senkit meg ne bántsak, következésképpen nem foglalkoztam politikai kérdésekkel, bár véleményem volt mindenről, és azt mindig ki is mondtam, de sohasem úgy, mint az igazságnak a bajnoka, hanem mint az írásra és Istenre hivatkozó ember gondolatában megfogalmazódik.
És gyorsan visszapörgött előttem, hogy hallgattalak 30-ennyiány esztendő, és úgy felrém lett előttem, hogy valóban ez a fajta őszinteség volt talán, ami annyira megfogott bennünket, akik itt-ott a közeledbe kerültünk. És ha korábban mondottakra gondolok, akkor most már kapizsgálom, hogy ez egy ilyen nagyapai örökség is lehet talán nálad. Ez a fajta őszinte szókimondás. Mert az volt ebben az érdekes, hogy te velünk is nagyon őszinte voltál mindig. Tehát ma úgy mondanánk, ugye modernül, hogy itt-ott bizony beszóltál nekünk, a fiataloknak, ha valami olyat láttál, vagy olyat mondtunk, vagy csináltunk, ami szamárság, vagy öttöm én, akkor nem kényeztettél bennünket egyáltalán. És ennek ellenére talán éppen ezért az őszinteségért mentünk hozzá.
Nyilvánvaló, a fiatalok szeretik a kihívást. És azt hiszem, hogy ez is jellemzője volt, talán mondhatom így, a lelkipásztori elgondolásomnak, vagy lelkipásztori stílusomnak, ha lehet ilyet mondani. A fiatalok szeretik kipróbálni magukat. És nagy baj, ha úgy gondoljuk, azért, hogy megnyerjük a fiatalokat, ezért engedményeket teszünk. Mindig az lebegett előttem, hogy az igazságot, az elveket mindig határozottan és megalkuvásmentesen kell kimondani, közben pedig nevelgetni a szívünket, hogy az befogadó legyen. Ha ez a kettő egymással találkozik, akkor a fiatalokkal mindent el lehet érni. Az volt a legalapvetőbb tapasztalatom egész papi életemben, hogy az emberek szerették az egyértelműbe, és szeretik az egyértelmű beszédet, és ha ugyanakkor az ember pedig ember tud lenni velük kapcsolatban, beszélgetésekben, a gondjaiknak a vállalásában, a problémáiknak az értésében és a megoldás keresésben, akkor nagyon közel kerülünk egymáshoz. Alkú által hamis, vagy meg nem engedhető engedmények által pillanatnyilag lehet, hogy közel kerülnek emberek egymáshoz, de ebből a kapcsolatból sosem lesz élet. Tehát valamiképpen ezt az időszakot ez az egyensúly hordozta.
Én aztán 11 évre vidékre kerültem, és akkor így földrajzilag is távolabb kerültünk egymástól, de valamikor erre az időszakra esik, azt hiszem, és ezért én nem tudom ezt közvetlenül, de kérdezem tőled, mintha egy fajta fordulat következett volna be a papi pályádban, abban az értelemben, hogy közelebb kerültél ez a szegény gondozás, szegényekről való gondoskodás, ápolás, szeretett szolgálat kérdéskörhöz. Ha erről mondanál egy-két gondolatot.
Peri kedves, dehogy fordulat. Az én fordulatom 23 éves, 24 éves koromban volt.
Akkor mi csak nem láttuk fiatalkorunkban ezt a vonulatot, de mindig ott volt a háttérben?
Egyértelműen mindent ez határozott meg. Egyébként is, gyerekkoromban is, iskoláskoromban, mind a szülőfalumban, mind a gimnáziumban, elsősorban azok felé, a gyerekek felé vonzódtam, akik valami fajta támogatásra szorulnak, ugyanakkor a legjobb barátaim mindig a legerősebbek voltak. Ezt most sokféleképpen kell érteni. Az általános iskolában is, meg a gimnáziumban is. A gimnáziumban ragyogó osztályunk volt, és kiváló emberek lettek abból az osztályból, és ott is volt az a néhány osztálytársunk, aki rászorult arra, hogy figyeljenek, hogy segítsenek neki tanulásban, és bátorítsák őket. Mindig ezek voltak hozzám legközelebb, ugyanakkor a barátaim, a legjobb barátaim pedig azok voltak, akik meghatározók voltak a gondolkodásomat illetően, a szellemiségem formálódását, alakulását tekintve. És kispapéveimben ugyanezt történt. Sose felejtem el, szinte minden feladatot tanáraim rám bíztak, talán mondhatnám is rám szoktak. Mert ez is úgy van, hogy aki készséges, és amit kérnek tőle, azt örömmel megtesz. Én valahogy mindig vidáman mondtam igent, és mindig örömmel teljesítettem az extra feladatokat is, nem azért, mert meg akartam felelni, hála Istennek erre nem volt szükség, de ez nekem lelki élményt jelentett, ez örömömre volt, és ezt azért ki is használták.
Akinek van, annak még adnak, mondja az írás.
Lehet, hogy így van, és nagyon gyorsan az élet úgy hozta, hogy nekem dönteni kellett, hiszen utolsó éves koromban, még már azt megelőző néhány évben is nagyon intenzív szellemi és tudományos munkát végeztem. Volt két professzorom, akivel ilyen értelemben bensőséges volt a kapcsolatom, és kvázi a közelükbe engedtek, és munkatársukká fogadtak. Aztán amikor elkezdődhetett volna a papi életem, ezt már sokszor elmondtam, akkor történt a magyar állam és a Vatikán közötti megállapodás, és tette lehetővé, hogy posztgraduális képzésre fiatal papok Rómába kerüljenek, és akkor a vezetőim, az egyházmegye vezetősége úgy gondolta, hogy én mehetek ki a mi egyházmegyénkből, amiről én szintén nem tudtam. Csak később derült ez ki, amikor hiába vártam a dispozíciót, aztán végül is utolsónak kaptam meg, mert már mindenkit elhelyeztek, és nekem akkori vélemény szerint a legeslegnehezebb hely maradt, és ez Dorogbánya volt, és az életemnek a döntő állomás helye volt. Egy szent életű plébánosnak lettem a káplánja, aki nagyon kemény volt, és igen nagy elvárásokkal volt velem szemben. Ugyanakkor akkora szegénységgel találkoztam, mint addig még nem, és ez a kettő, az egyik, hogy az az út, amit nem én készítgettem magamnak, hanem mások szántak, nekem az bezárult. Ugyanakkor itt meg az életben találkoztam olyan nyomorral, és olyan szánalmas körülmények között élő gyerekekkel, hogy ez eldöntötte a kérdést, és én akkor egy fogadalmat tettem, hogy a Jóisten, ha életet ad, akkor egész életemben a szegényekért szeretnék élni és dolgozni. Aztán ez mindig más-más módon jelentkezett. Azokban a nagyon nagyszerű fiatal években, erről szintén nem tud senki, most beszélek róla először, rengeteg pénzt kaptam emberektől, mert nagyon sok család, szegény család rajtam keresztül jutott ezekhez a támogatásokhoz. És az emberek észreveszik, hogyha valakinek a kezében a pénz nem melegszik meg, hanem valóban eljut oda, ahova az adományozók szánják, akkor egyszer csak elindul az áradat, és akkor azokban a nagyon nehéz években annyi pénzt bíztak rám az emberek, hogy én csak hüledeztem, és ezek a adományok rengeteg családnak a mindennapi gondjaiban jelentettek támogatást, igen sok esetben megoldást. Hát ez egy sajátos módja volt a szegények támogatásának, egy másik módja volt, ami látványosabb volt, ahogy a szegény lelkeknek próbáltam az élet kenyerét tördelni a templomban. Aztán utána megint egy ilyen sajátos időszak következett, amikor arra döbbentem rá, hogy a fiatal házasok mennyire magukra maradottak, és az ő problémáikkal kezdtem foglalkozni, és akkor több száz fiatal házas pár tartozott a körömbe, ha szabad ezt így mondani. Ez is egy sajátos munkálása volt a szegényeknek, vagy szegénységnek, és aztán, amikor visszakerültem Zugligetbe, ott életközelből láttam meg, milyen azoknak az embereknek az élete, akik a Jánoshegy oldalában, nem úgy, mint mostanában, hogy nejlomból eszkábált kunyhókban élnek, ma is emberek, ők hajléktalanok, akkor olyan szegény emberek éltek deszkából ácsolt, úgymond házakban, ami a gyerekkoromban a falusi disznóolakat juttatta az eszembe, és akkor természetszerűen ezeknek a helyzete a szívemre került, de akkor már több száz egyetemista munkatársam volt, akikkel állítom, hogy Budapesten az első szociális programot megalkottuk, és az első szociális hálót a 12. kerületben kiépítettük. Aztán ebből nőtt ki a Máltai Szervezet, és mindaz, ami utána következett.
Másnék itt megragadni, ami kívülről mindenképpen annak látszik, és bizonyos értelemben biztos, hogy a te életedben is az volt. Ugye ez 89, az NDK-s menekülteknek a története, akik tudjuk, hogy nagyrészt te nálad találtak ott menedéket, az zugligeti plébánia környéke, egyszer csak ilyen sátortáborrá változott, be, akkor egyszer csak ugye megjelent a sajtó, mert az már szenzáció, az már érdekes, beszámoltak róla, mi lesz, hogy lesz, nem tudtuk. Ennek a történetét azt gondolom, hogy milliószor elmondtad már, meg rengetegen leírták. Én egy olyan aspektusára kérdeznék most rá, amit én legalábbis még sohasem hallottam. Biztos vagyok benne, hogy neked ez abból a szempontból nehéz időszaknak kellett lennie, hogy ott megállj a lábadon. Nagyon sok ember, amikor a, ugye egyszer csak a hírességnek a reflektorfényébe kerül, a tévé szereplővé válik állandóan, és nem tudom én, akkor elveszíti a fejét, meginog, valahogy kicsúszik a lábból a talaj, valahogy sokan azt kezdik hinni, hogy ők fújják a passzát szelet, nem tudom, szóval érted, mire gondolok. És te ott meg tudtál állni ezen a ponton is a lábadon, meg tudtad őrizni úgymond a hideg véredet, a hideg fejet és a meleg szívet, ami a munkához kellett, és át tudtál vergődni ezen az akadályon is. Ha szentelnék ennek pár gondolatot, hogy hogy élted meg ezeket az éveket, és aztán utána következő kitüntetéseket, ugye év embere lettél, és tudom is én millió más elismeréssel halmoztak el, és azt hiszem, hogy mégis ugyanaz vagy, aki voltál.
Ahogy említettem már, a döntő fordulat az életemben az a 23-24 éves koromban megtörtént, akkor én elhatároztam, hogy soha semmilyen emberi, evilági elismerésre nem törekszem, és nem is vágyakozom. Ezt a vágyat én megöltem magamban, néha-néha feltámadt bennem, néha-néha még kapacitáltak is, de azt gondolom, hogy minden gyallóságom, gyengeségem ellenére számtalan szól, a gyengeségem legyőzött, de ebben soha nem volt olyan kísértésem, hogy valamiképpen fölüljek ezekre a száguldó vonatokra, hogy azt gondoljam, hogy én kiemelkedtem, hogy valamiképpen mások fölé vagy elé kerültem. Nyugodt lélekkel merem mondani, ez még csak hozzám sem érkezett el. Tehát ilyen szempontból azt gondolom, hogy ez az első döntés, az mind ebben segített, és mind ezen átsegített. Mindig azt éreztem, hogy kevés. Mindig elégedetlen voltam azzal, amit tettem, és mindig azt kerestem minden munkámban is egyébként, hogy mit lehetne jobban tenni. És ez töltötte ki az életemet. Úgyhogy nyugodt lélekkel merem mondani, hogy el tudtam engedni mindent, hiszen később Lékai Bíboros úr kapacitált, hogy menjek Rómába tanulni. Azt mondtam, 35 éves korában az ember ezzel már ne foglalkozzon. Aztán voltak más-más kísértések, ha lehet ezt így mondani, és azt tudtam mondani, hogy nekem már megvan a helyem, és szeretnék ott maradni a legkisebbek mellett. Lehet, hogy rossz ezekről beszélni, ezért is nem szoktam erről beszélni, mert ez furcsa, ha az ember maga beszél erről. Talán annak jobban örülök, ha itt a kitüntetések meg effélék kerültek szóba, hogy mások vették észre azt, hogy én a helyemen vagyok. Ezt észrevették a világ különböző országaiban, ha itt az évembere Európában díjról szó került, ezt észrevették Európában, vagy fölismerték, ha látták, és itt az országban is sokan és sokféle módon azt gondolom, hogy a válasz ez, miközben miközben nagyon jól tudom, hogy ezek a kitüntetések sem nekem szólnak elsősorban, hanem az jó Istennek, és ezt a legtermészetesebben szeretném mondani, és a munkatársaimnak, akikkel mindig egyértelmű volt a kapcsolatom, egy kicsit talán szigorúbb voltam velük, mint szabadna, de őszintén mondom, magammal szemben viszont kegyetlen vagyok. Úgyhogy ha ezt nézem, akkor talán velük sem voltam szigorú.
Hát a fiataloknál is működött már ez a recept, úgyhogy én azért nem beszélnélek le róla. Visszakanyarodtunk így a beszélgetésünk végére az elejéhez, a Máltai Szeretett Szolgálathoz. A Szeretett Máltáddal kapcsolatban, amelyik most ugye a 20. évébe lépett itt Magyarországon, és hát nem sokára jubileumot ünnepelettek. Nekem is van némi kis apró tapasztalatom, egy rövid ideig, egy szűk 2 évig munkatárs, lehettem ott az egyik program keretein belül, úgyhogy egy picit belülről is volt belelátásom, és ami nem szűnő örömmel és meglepetéssel szolgál nekem a Máltával kapcsolatban, az a szerintem az eredményességének is egyébként az egyik titka, a szeretetnek a találékonyságának, nevezem én ezt magamban, hogy olyan frappáns programokat, ötleteket tudtok kitalálni újra és újra, amivel egyszerűen nem hagyjátok, hogy az emberek belefáradjanak, vagy belefásuljanak ebbe a, bocsánat, a csúnya szóért kéregetésbe, hanem ma is, ugye, amit bemutattatok, az új programot, a lejáró 1 és 2 forintosoknak a gyűjtését, egy olyan közegbe és egy olyan környezetbe, ami azt egyfelől kifejezi nagyon jól, hogy itt miről szól ez a történet, másfelől, hát ha szabad így fogalmaznom, szemed gyönyörködtető szinte. Tehát az emberben egyfajta ilyen öröm indul, hogy itt tulajdonképpen jól esik valamit adni.
Igen, azt gondolom, hogy a mi erőnk az, hogy nem térünk ki, de ez a mi gyengeségünk is, mert olyan feladatok, illetve olyan terhek szakadnak ránk, amik alatt szinte összeroskad az ember. Tehát nem profillírozunk igazából, hanem kitárjuk a karunkat, és nagyon sokan beleférnek az ember kitárt karjába. Nyilvánvaló, ha az ember társadalomban és népben és nemzetben gondolkodik, és nyitva van a szeme és a füle, és van szíve is, akkor egy karitatív szervezet vezetésének és egy karitatív szervezet tagjainak állandóan azzal kell foglalkozni, hogy miképpen lehet fölhívni a figyelmet azokra, akik a mi segítésünk, egyáltalán a segíteni kész emberek támogatása nélkül nem is tudnának létezni. Tehát mindenképpen ezzel magyarázható, azt gondolom, minden. Talán azt is meg kell fogalmazni, hogy más egy szolgálat, más egy karitatív szolgálat, és más egy keresztény karitatív szolgálat. Azok nagyon tisztességesek, és az emberi humánumra hivatkoznak. Mi is természetszerűen arra is hivatkozunk, de van ennek egy többlete is, az Isten előtti felelősségtudat határozza meg ezt a feladatot, ezt a munkavégzést. Ugye készülünk valóban a 20. évfordulóra. Nem könnyű a helyzetünk, mert valóban nem kötelezzük el magunkat egyetlen politikai vonulat mellett sem, és nehezen értik ezt meg az emberek. Azt meg még kevésbé nem értik meg, hogy nekünk Isten egyedül elég. Nekünk elegendő az Istennek az oltalma, és azt, hogy ő a mi szövetségesünk, vagy elfogad bennünket munkatársainak. Ezt halálosan komolyan gondolom, és gondoljuk, és egyre több ilyen munkatársam van, aki ezt így gondolja. És most ezzel a mai eseménnyel is igazából a jövő évi születésnapunkra készülődést kezdjük el, és ez a program, aminek ugye ez a mottója, hogy aprókból épül az ország, erre szeretnénk utalni, nem az egy és a két forintosokra, ez egy izgalmas közeg, ahol ez a program most megjelenik, hanem azokra a kicsinyekre gondolunk, akik ennek az országnak a polgárai, és ezek a kicsinyek hozzánk tartoznak, és szeretnénk fölhívni az emberek figyelmét ezekre az emberekre, partnereket keresünk, és ebben az évben szeretnénk néhány olyan igazságot kimondani, talán mondhatom így szívbe markolóan kimondani, ami nem hagyja nyugton a jó akaratú embereket, és hogyha ez sikerül nekünk az elkövetkező hónapokban, hónapról hónapra egy-egy ilyen igazságot üzenni, akkor reménykedünk abban, hogy amikor elkövetkezik a 20. születésnapunk, akkor nem egyedül fogunk ünnepelni, hanem sokakkal együtt ünnepelünk, akik örülnek annak, hogy ennek a szeretett szolgálatnak van termése is. Már nem csupán magvetésről van szó.
Egy szállat szerezéri az irgalmas rend, a betegápoló irgalmas rend, hiszen hát itt a rendházban beszélgetünk most. Ez sem azért egy olyan nagyon régi történet még, azt hiszem, a köztudatban, úgyhogy ennek is szenteljünk egy gondolatot.
1996-ban váltottam, ha lehet ezt így mondani, és akkor azt írtam le, egyébként Egerből is itt volt a most Egerben élő püspök úr, katonapüspök úr, és nagyon sokan eljöttek a beöltözésemre, 96-ban volt. Azt írtam az emléklapra, és azt adtam az emberek kezébe. Életem hátralévő maradék idejét szeretném a betegek szolgálatába állítani. Ennek kettős oka volt. Az egyik oka, erről se beszéltem még sohasem. Zugligetben olyan nagyra nőtt a közösség, és segítőm nem volt, hogy egyre riadtabban és ijedtebben láttam, hogy el tudom-e végezni egyedül azt a munkát, ami rám szakadt. Ugyanis egy keresztény közösség létrejöttének fázisai vannak. Az első fázis az, hogy hívják az embereket. A második fázis az, hogy az emberek megmelegednek valahol. A harmadik fázis az, hogy emberek közösséggé lesznek. A negyedik fázis az, hogy Isten dicsőítő közösséggé lesznek, és fölismerik azt, hogy a kereszténységhez hozzátartozik a szegényeknek, a rászorulóknak a szolgálata. Mi eljutottunk idáig Zugligetben, és ezek az emberek azt is felismerték, hogy mind ehhez, hogy ezt teljesíteni tudják, ehhez kegyelmi támogatásra van szükségük, és ezek az emberek valószínű, hogy én voltam ennek az oka, ezek az emberek nem szoktak le a gyónásról. Ezek az emberek a bűnbánat szentségét, életük alakítása szempontjából nagyon fontosnak tartották. És az igazi fájdalmam az volt, hogy ezt az igényüket képtelen voltam már kielégíteni. A plébánosi, a máltai munkám, tevékenységem mellett, és ez iszonyú lelki furdalásokkal látogatott engem. Iszonyú lelki terhet jelentett ez a számomra, ugyanis a következő lépés egy keresztény közösség életében csak a lelki síkon képzelhető el, és ezt a lelki síkot ez a fajta szolgálat tudja biztosítani, amit én gyóntatásnak mondok, a bűnbánat szentségének mondok. És ez nagyon alapvetően belejátszott abba, hogy kezdtem riadozni. És nem szerettem volna látni annak a közösségnek az összeomlását, amely fölépült. Kértem segítőt, nem kaptam. Miközben elég sok fiatal papot sikerült, illetve fiatal sikerült a papság felé irányítani, de hát valószínű úgy gondolták a vezetőim is, hogy hát sokat elbír ez az ember, ezt is bírja. Tettem is, de a lelkemmel már ezt nem tudtam elfogadni. Igazából elvi kérdéssé vált ez a számomra. Ez egy döntő mozzanat volt. A másik, a máltai munkám során megismertem azt, hogy a szegény ember inkább beteg, mint az, aki rendezett körülmények között él. És a irgalmas rend karizmáját tanulmányozva, megismerve, és irgalmas rendnek a szerepvállalását is ismerve, amelytől sajnos mi itt Magyarországon még igen messze vagyunk, mely szerint az irgalmas rend küldetéséhez tartozik, hogy az intézményeiben ez a újabb kori elvárás a renddel kapcsolatosan, amit a rend önmagának fogalmaz meg, hogy a legszegényebbeket ingyen gyógyítja. És ez meg is valósul a nyugati országokban, és ugye ez a csodálatos perspektíva lebegett előttem, és lebeg még most is előttem, mert valamilyen szinten azért működik ez is itt nálunk. Éppen tegnap vettünk át egy beteget, akit egy kórházból kitettek, és sehova nem mehetett, és akkor ide vettük, és ezért ennek az embernek a gondozása egy semmit sem kap a kórház, és nem egyedül van ő ilyen. Tehát ez volt a másik ok, hogy láttam, a találkozásaimban megtapasztaltam, hogy a szegények egészségi állapota milyen szánalomra méltó, és azt gondoltam, hogy rajtuk talán jobban lehet akkor segíteni, ha a betegápoló irgalmas rend talpra áll ebben az országban, és elkezdi a nagyon-nagyon áldásos működését, amelyet évszázadok óta végez itt ebben az országban ezzel az elmúlt néhány évtizedes szünettel.
Vannak-e itt a rendben munkatársaid, akik a nyomdokaidba lépnek majd idővel?
Hála Istennek elindult a rendnek az építkezése, és ez nem csupán azt jelenti, hogy konventet építettünk, és nem azt jelenti, hogy a téglákat simogatjuk, hanem valóban azt jelenti, hogy azóta, amióta vagyok, 6 taggal növekedett a létszámunk, és most az a legfontosabb feladatunk, hogy a fiatalokat rá tudjuk venni arra, hogy induljanak el ezen az úton. Nem egyszerű, mert ez a világ, amelyben élünk, ez nem arról szól, hogy a másikra figyeljünk. Ez a világ énközpontú, individualista világ, és bizony nagyon nehéz az embereket önös érdeküktől mások szolgálata felé fordítani és elindítani. Hála Istennek azért néhányan bátrak, és elindultak. Most is van 2-3 jelentkező újonnan. Bízom benne, hogy amikor nekem innen el kell menni, már nem a házból, hanem a földi sátrom összeomlik, akkor lesznek, akik lakói lesznek ennek az otthonnak, és átveszik a stafétát.
Adja Isten, kívánjuk teljes szívből, hogy ez a vágyad és elképzelésed beteljesedjék.
Nagyon köszönöm a beszélgetést, és a Jóisten bő áldása maradjon, és folytatódjék a ti munkátokon, személyeteken, és a munkáitoknak a gyümölcseiben. Kívánok nektek nagyon szép születésnapi esztendőt, és sok sikert ebben a Máltához olyannyira illő készületben, ami nem az ünneplésről, hanem a tevékeny szeretetről szól. Köszönöm szépen még egyszer. Köszönöm.